Az első negyedében nem csak a magyar gazdaság gyengélkedése, a dán háború hatásaitól való félelem is fogta a hazaipari logisztikai fejlesztéseket. A fővárosi és vidéki átadások együttesen valamivel több mint 100 000 négyzetméterre növelték az országos ilyen jellegű ingatlan állományt. Ez alig 1,7%-os pluszt jelent. Országosan az ipari logisztikai ingatlanok 10%-a áll üresen. Az elmúlt negyed években kismértékben romlott csak a mutató. Salamon Andrást, az Eston International Magyarország ügyvezető igazgatóját Nagy Károly kérdezte a részletekről.
Az első negyedéves, akár ipari adatot nézzük, akár GDP adatot, a magyar gazdaságnak nem a legjobb állapotáról szól. Feltételezem az ipari ingatlan piacot is ez valamelyest érinti, de hogy látják az első negyedévet? Nőtt az ipari logisztikai parkoknál az üresedés, vagy nem annyira érződik a gazdasági hatás még ebben a szegmensben?
Némileg nőtt az üresedési ráta az első negyedévben a ipari ingatlanok vonatkozásában. Ugyanakkor sokkal fontosabb a vámháború, a gazdasági növekedés, vagy annak éppen a hiánya okozta bizonytalanság. Kicsit egy ilyen újratervezős, kiváros időszak van az ingatlan használók körében. Emiatt az első negyedév rendkívül kiemelkedő számokat nem tudott produkálni. Azt gondolom, hogy a következő 6-8 hónap során fog kiderülni, hogy milyen irányba indul el a gazdaság. Ugye Magyarország egy viszonylag nyitott piac, tehát a logisztikai ingatlanok használói jellemzően kereskedelemmel foglalkoznak, gyártásból származó termékeket raktároznak, disztribúciós tevékenységeket folytatnak. Tehát, hogy egyfelől nagyon fontos a kiskertforgalom, másfelől nagyon fontos, ugye Magyarország egy nyitott gazdaság, tehát nagyon fontos, hogy a partnerpiacaink elsősorban Németország hogyan teljesít, ugye itt van egy viszonylag nagy autóipari kitettségünk, várhatóan azért a következő időszakban több olyan nagy gyár kezdi el a termelését Magyarországon, ami azért pozitív hatással lesz mind a gazdaságra, mind az ingatlan piacra.
Összességében országosan egyébként volt némi növekedés, vagy ez inkább a Budapest és régiójára volt jellemző, mondjuk új logisztikai, ipari csarnokoknak az átadása?
Voltak átadások mind Budapesten, mind vidéken. Nagyjából ilyen 50-50 ezer négyzetméter volt, tehát összesen 100 ezer négyzetméterrel bővült a teljes piaci állomány, ami így Magyarország vonatkozásában 5,7 millió négyzetmétert tesz ki jelen pillanatban. Ebből 3,8 millió négyzetméter van Budapesten és környékén, és körülbelül 1,9 millió négyzetméter van vidéken.
Mely ismertebb parkok tudtak bővíteni?
Budapesten a Hello Park és az Eastgate bővült elsősorban, vidéken pedig több épületből, több kisebb átadásból jött össze ez a bővítés. Amit érdemes elmondani, hogy miközben korábban elsősorban Budapest fejnehéz volt a logisztikai ingatlanoknak a piaca, a vidéki gyárak betelepülésével és a beszállítói láncok kiszélesedésével gyakorlatilag ezt lehet mondani, hogy szinte egész Magyarországon fejlődésnek indult ez a piaci szegmens, tehát úgy a nyugati, mint a keleti régió, Debrecen, Kecskemét, Győr, ugye az egy régi nagyon nagy és erős bázisa volt ezeknek a piacoknak, de emellett egyébként déli régióban is vannak már mozgolódások.
Említettük a gazdasági helyzetet, hogy ez nem túl rózsás, és hogy a vámháború miatt komolyabb bizonytalanság, de azért gondolom egy-egy ipari logisztikai parknak az építése, vagy éppen a bővítése, az nem egy-két hónapnak az eredményei alapján történik meg. Mit mérlegelnek egyébként ilyen tervezés, vagy fejlesztés elindításakor helyszínként, vagy mi az a logisztika, amire épülve ilyenkor terveznek egy-egy ipari logisztikai parknál?
Egy ipari logisztikai ingatlannak a fejlesztési periódusa viszonylag a legrövidebb iparágon belül, tehát mondjuk egy lakóingatlanhoz vagy egy irodaházhoz képest sokkal gyorsabban lehet ezeket az épületeket létrehozni. Jellemzően a kivitelezési idő az egy 6-9 hónap, ezt megelőzi mondjuk egy 3 és 12 hónap közötti előkészítési időszak, attól függ, hogy milyen infrastruktúrális adottságokkal rendelkezik a maga a telek és a közvetlen környezete, tehát innentől kezdve viszonylag gyorsan lehet ilyen épületeket létrehozni, pláne egyébként, hogy a nagy fejlesztők jelentős telekbankkal rendelkeznek, és majdnem minden telken van általában egy-két épületre vonatkozó előkészített építési engedély, tehát ez egy viszonylag gyors reagálású piaci szegmens. Magát a a szempontrendszert, amit egy fejlesztő figyelembe vesz, annak az első és a legfontosabb része, hogy van-e vagy várható-e használó, tehát milyen hite van abban, hogy ez bérbe fogja tudni adni. A korábbi, az elmúlt 2-3 évben jellemzően nagyon sok előbérleti szerződést köttetett meg, tehát az épület megépítése előtt már megvolt annak a használója. Mi azt látjuk, hogy ez azért visszaszorulni látszik jelen pillanatban. Tehát az előbérletek száma azért tovább csökkent a korábbi évekhez képest, és a kereslet is az első negyedévben egyébként mondjuk a 2024 első negyedéhez képest visszaesés volt.
Ipari logisztikai épületek építésénél mennyire fontos a hitelpiac, úgy értem a hitelkamatok?
Az ingatlan azért alapvetően egy nagyon szorosan hitelpiachoz kötődő iparág, mondhatjuk azt is, hogy egy hitelbiznisz a nap végén, tehát fontos, de mi azt látjuk, hogy amennyiben vannak használók és bérleti szerződések, abban az esetben nem látjuk ezt szűk keresztmetszetnek. Természetesen a hitelnek a költsége az jelentős kihatással van a teljes bekerülési költségre.
Építőipari kapacitások tekintetében nincs szűk keresztmetszet? Tehát, hogyha egy fejlesztő eldöntötte, hogy valahol új épületeket akar felhúzni, akkor erre minden esetben tud kivitelezőt találni? Tehát ilyen probléma nincsen?
Nem látunk ilyen jellegű problémát. Igazából a kivitelezési költségek növekedési üzeme is az elmúlt 1-2 évben lassult. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy ha egy ingatlan fejlesztő generál kivitelezői tendert bonyolít, akkor ezen a tenderen igen éles verseny van, tehát semmilyen szinten se kapacitás, se árazásban nem látunk szűk keresztmetszetet. Ugyanakkor ezt fontos elmondani, hogy a kivitelezési költségek az elmúlt évekhez hasonlítva nem csökkentek. Tehát a kapacitások bővültek, de az árazás az nem csökkent.
Még egy picit visszatérve így a végén a vámháborús esetleges hatásokhoz, érezhető volt az első negyedév végén, hogy főleg azok a logisztikai parkok, amelyek mondjuk hosszabb tárolásra, akár nagyobb volumenű tárolásra alkalmasak, hogy megnövekedett a tárolásra való igény? Arra gondolok, hogy mondjuk voltak nagyobb előkészletbeszerzések attól való félelmében a cégeknek, hogy ez később csak magasabb vámtétellel tehetik meg?
Erre igazából nem léteznek érdemi piaci statisztikák. Nagyon kiemelkedő túltárolási vagy tárolási kapacitási növekedést mi nem láttunk. Ugye általában a bérlők a bérelt területen belül gazdálkodnak. Azt gondolom, hogy Magyarország vonatkozásában ez nem jellemző. Sokkal inkább az jelenthetett egy megnövekedett tárolási kapacitást, hogyha bizonyos gyárak nem vettek vissza a termelési volumenükből, ugyanakkor meg az értékesítés visszaesett náluk, és ebben az esetben már legyártott termékeknek van egy tárolási igénye.
Ez főleg az autóiparra lehetett jellemző, vagy éppen az akkumulátorgyárakra?
Elsősorban igen.
Salamon az Orient, az Eston International magyarországi vezető igazgatóját hallották. A hírekben mondtuk, hogy egy új tervezett intézkedés megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát az Unióba. Magyarország energia számláját nagyjából 1100 milliárd forinttal növelné. A századvég gazdaságkutató becslése szerint mennyiségileg is nehezen kiváltható az orosz vagy orosznak tűnő földgáz, mert a katari vagy a tervezett romániai kitermelés pár milliárd köbmétert jelentene csak. Hortai Olivérrel, a századvég gazdaságkutató energetikai és klímapolitikai üzletek vezetőjével Nagy Károly beszélt.
Egyelőre még nem kötelező, de egyre inkább közeledik a pillanat, amikor akár kötelezővé is teheti az európai vezetés, hogy minden egyes uniós tagország leváljon az orosz energiahordozókról, a földgázról és a kőolajról. Az orosz-ukrán háború egyik újabb szankciós hatása lehet mindez. Tagállami szinten néhányan, illetve a legtöbben már megtették, de a kelet-közép-európai országok egy ideig mentességet kaptak ez alól. Ha mégis kötelező lesz, akkor hogyan tudja ezt Magyarország megtenni, hogyan tudja helyettesíteni az orosz energiahordozókat, mennyire lehet mennyiségileg ezeket pótolni, és mit okozhat az árazásban?
Arra a kérdésre, hogy műszakilag megoldható-e néhány éves időtávon rendkívül nagy költségen, hogy az Európai Unió vagy akár Magyarország leváljon az orosz energiahordozóról, a válasz az az, hogy talán igen, talán nem, erről van egy nagy szakmai vita. Viszont arra a kérdésre, hogy észszerű lenne a teljes leválás, észszerű lenne a teljes tiltás, az egyértelmű válasz, hogy biztosan nem. A tavalyi évben az Európai Unió, hogyha a gáz esetét nézzük, továbbra is az ellátása 20%-át Oroszországtól szerezte be. Ez az arány az energiaválság előtt 40% volt. Annak az ára, hogy a kitettség a felére csökkent, az volt, hogy az európai gáz tőzsdéken az átlagárak a korábbiak több mint kétszeresére emelkedtek. Ennek nagyon súlyos következményei voltak a versenyképességre, az európai polgárok energiaszegénységére is. A tavalyi Draghi jelentés világosan rámutat, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökere, hogy az európai vállalatoknak 4-5-ször annyit kell fizetniük a gázért, mint az amerikai versenytársaiknak, és azoknak az aránya, azoknak a lakosoknak az aránya, akik Európa szerte fűtésnehézséggel küzdöttek az energiaválság előtt 5% volt, a tavalyi évben pedig már 23%. Hogyha a maradék 20%-ot is kitiltaná az Európai Bizottság az európai piacról, a maradék 20% gázt is, azzal a linearitás jóindulatú feltételezése mellett is egy újabb kétszeres áremelkedést váltanak ki, aminek beláthatatlan versenyképességi és társadalmi következményei lennének. Tehát fizikai oldalról a gáz esetében a leválás elképzelhető, azért azt érdemes hozzátenni, hogy az EU energiaügyi biztosa olyan kapacitásokban tartja ezt megvalósíthatónak, amelyek még nem készültek el, és én rendkívül nagy felelőtlenségnek gondolom még el nem készült kapacitásokra alapozni egy közösség energiaellátását, de hogy ennek súlyos gazdasági és társadalmi következményei lennének, az borítékolható. Az olaj esetében a helyzet egy picit más. Ott a 6. szankciós csomagban az Európai Unió már elfogadott egy olajembargós intézkedést, ami alól Magyarország és néhány környező ország a vezetékes olajbeszerzés mentességet kapott. Akkoriban Ursula von der Leyen maga látogatott el hazánkba, és győződött meg arról, hogy hazánk nem tudja megoldani más forrásból az olaj ellátását. Ez a helyzet azóta sem változott érdemben, viszont mivel a tengeren keresztül érkező olaj- és üzemanyag szállítmányok közvetlenül Oroszországból megszűntek, ezért az EU kitettsége papíron nagyon lecsökkent. Azért mondhatjuk, hogy papíron, mert az embargó hatályba lépését követően megszaporodtak azok az új útvonalak, értékláncok, amelyeken keresztül vélhetően ugyanúgy orosz eredetű nyersolaj kerül az Európai Unióba, csak különböző közvetítő szereplőkön keresztül, hogy egy példát mondjak. India korábban egyáltalán nem volt meghatározó szereplő a nemzetközi olajkereskedelemben, de az embargót követően az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlójává és az Európai Unió legnagyobb üzemanyag ellátójává vált. Hogy az Európai Bizottság hogyan tiltaná meg ezeket az ügyleteket, amikor információja sincs arról, hogy milyen árnyékflottával, milyen keleti biztosítókkal, milyen útvonalon keresztül jut ez az energiahordozó az európai piacra, kérdéses, de az borítékolható, hogy ez sem csökkentené az energiaárakat, az olajárakat és az üzemanyagárakat, inkább növelné azokat. És hogyha a nukleáris együttműködéseket, az urántermékeket, a nukleáris fűtőelemeket nézzük, akkor ott pedig elmondható, hogy a lépésnek az orosz költségvetésre marginálisan kicsi hatása lenne. A tavalyi évben az orosz energiaexport árbevételnek mindössze 0,3%-át adták az Európai Unióba irányuló urántermékekből származó bevételek. Ezzel szemben viszont az Európai Unió a működő atomerőműveinek 1/5-ét orosz urántermékekkel látta el. Az urántermékek értékláncában van olyan szint a dúsított urán, ahol az orosz részesedés az európai piacon meghaladja a 37%-ot. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nukleáris fűtőelemek esetében nagyon kicsi potenciális geopolitikai haszna lenne a lépésnek, viszont nagyon súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat okozna az Európai Unióban, hiszen a fűtőelemeket nem lehet egyik napról a másikra kicserélni.
Talán szerintem a nukleáris energia terén van a legkevesebb hajlandóság a tiltásra, a teljes orosz tiltásra, de visszatérve az árnyékflottára, ott, mintha már név szerint tudnának egyes hajókról, amelyeket nem akarnak beengedni az uniós kikötőkbe. Az észtek például többször jelezték, hogy zászló nélkül közlekednek ezek a hajók, volt, amelyiket meg tudták állítani, volt, amelyiket nem. Abban valószínűleg egyébként egyetértés van, hogy nagyon nehéz az Indián keresztüli reexportot kőolaj tekintetében megakadályozni, tehát hogy úgy jön orosz kőolaj az Unióba, de mondjuk ha földgázról van szó, akkor milyen kapacitások hiányoznak még, amiket ki lehetne építeni? Hát nyilván nem fél éven belül, de mondjuk egy ilyen 1-2 éves távlatban.
Érdemes az útvonalat, azt, hogy hogyan jut el a gáz a célpiacra, külön választani a forrástól, hogy hol fogják kitermelni azt. Ami a forrásokat illeti, az EU energiaügyi biztosa két legfontosabb főforrást nevezett meg. Az egyik a növekvő román kitermelés, a másik pedig az Egyesült Államok növekvő cseppfolyósított földgáz exportja. A két kapacitás együttesen nem éri el azt a mennyiséget, amelyet jelenleg Oroszországtól vásárol az Európai Unió, hogyha a legambiciózusabb, optimistább felfutást terveket nézzük, akkor sem. Ezért az energiaügyi biztos azt mondja, hogy egy évente olyan mértékű keresletcsökkenéssel is számít, ami az elmúlt éveket jellemezte. Csak hogy az elmúlt években azért csökkent ilyen mértékben a gázkereslet, mert az európai ipar leült, és mert az energiaszegénység jelentősen megemelkedett. És ezen felül az, hogy az Egyesült Államok képes lesz olyan mértékben növelni a cseppfolyósított export kapacitásait, mint ahogyan azt most a piaci szereplők várják, vagy hogy a román kitermelés elindulhat-e időben, mind-mind kérdőjelesek. A gáz esetében is felmerül az átszínkézés problematikája, hogyha vezetékes beszerzéseket nézzük, és mondjuk a déli irányú török áramlaton keresztül érkező beszerzéseket, amelyen keresztül hazánk is legnagyobb mennyiségű gáz importot bonyolítja, akkor ott is felmerült már korábban is, amikor a szankciók az asztalra kerültek, annak a lehetősége, hogy mivel a gázmolekulák nincsenek felcímkézve, nem lehetne igazán leellenőrizni azt, hogy egyes gázszállítmányok, amelyek közvetlenül egy török, egy azeri kereskedőtől érkeznek, azok nem orosz eredetű gázmolekulák. És az árnyékflottához annyit hadd tegyek hozzá, szerkesztő úr, hogy arról, hogy mennyire hatékony az Európai Bizottság az árnyékflotta elleni harcban, illetve egyes tagállamok, sokat elmond, hogy annak önmagában hírértéke van, ha egy hajót lekapcsolnak. A statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez egy szélmalomharc, amit az elmúlt két évben a tagállamok és az Európai Unió vívtak az árnyékflotta ellen, de a történelmi tapasztalatok is ezt támasztják alá. Hogyha egy termékre van igény egy piacon, és az eladó hajlandó azt érdekelt abban, hogy eladja, akkor az meg fogja találni a kerülő utat a szankciók ellenére. Legfeljebb hosszabb értékláncon keresztül, drágábban, több közvetítőn keresztül, de el fog jutni a célpiacra, mert a piaci szereplők jóval kreatívabbak és tipikusan előtte járnak a szabályozóknak.
Még egy picit a földgázról. Katar nem tudna egy részét a késő orosz gáznak pótolni, mert korábban az Európai Uniós vezetők, köztük például a magyar vezetők is voltak Katarban, és erről tárgyaltak.
A kettő más nagyságrend. Hát a tavalyi évben Oroszországtól továbbra is az Európai Unió 40 milliárd köbmétert meghaladó mennyiségű gázt vásárolt. Ez az energiaválságot megelőzően 150 milliárd, volt olyan év, hogy 170 milliárd köbméter volt. Amikor a katari beszerzésekről van szó, vagy akár a román beszerzésekről, különösen a felfutási időszakban, akkor jó, hogyha 1-2 milliárd köbméteres mennyiségekről beszélhetünk. Ráadásul Katar kapcsán van egy másik aggály, ami egyre inkább felmerül. Egy másik elsősorban környezetvédelmi töltetű szabályozás következményeképpen az elmúlt hónapokban Katar és a katari energiavállalat több ízbe jelezte, hogy az egyre szigorodó Európai Uniós szabályokat nem fogja teljesíteni, és hogyha az Európai Unió ragaszkodik azokhoz, akkor egyszerűen nem fog szállítani az európai piacra. Megjegyzem, hogy ez több amerikai kereskedő is jelezte. Tehát nagyon sok kérdőjel merül föl, de mégiscsak végső soron visszaérünk ahhoz a kérdéshez, ami a kulcskérdés szerintem is föl kell tenni ezzel az egész intézkedéssel kapcsolatban, hogy a magyar vagy az európai családok, lakossági szereplők hajlandóak lennének-e egy újabb többszörös piaci áremelkedést és egy abból fakadó többszörös tarifaemelkedést elviselni annak érdekében, hogy Brüsszel elmondhassa, hogy az Európai Unió papíron nem vásárol több orosz energiahordozót.
A századi gazdaságkutató energetikai üzletek vezetőjét, Hortai Olivért hallották.